David Prior Pál első levele a korintusiakhoz című könyvből olvasok fel. Kiadta a harmad kiadó. Fordította F. Nagy Piroska. 240. oldal. Ige magyarázat 1 Korintus 12. 31. versétől a 13. rész 13. verséig. Katolikus Szent István Társulat Biblia fordítása. Törekedjetek azonban az értékesebb adományokra. Ezért mindennél magasztosabb utat mutatok nektek. A legkiválóbb adomány a szeretet. Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet profétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat. Hitemmel elmozdíthatom a hegyeket. Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők között. Odaadhatom a testemet is égő áldozatul. Ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos. A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély, nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem kerjed haragra. A rosszat nem rója fel, nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha. A profétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Most megismerésünk csak töredékes, a profétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint gyerek, úgy gondolkoztam, mint gyerek, úgy ítéltem, mint gyerek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait. Ma, még most tükörben, homályosan látunk. Akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom. Akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. Addig megmarad a hit, remény és a szeretet. Ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet. Ige magyarázat. De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Különbözőség, egység, szolgálat. E három témát taglalja Pál ebben a fejezetben. Mindegyik aláássa a korintusiak büszkeségét és önelégültségét. Mint ahogy a 29-30. Versek szónoki kérdései is az önhittségüket támadták. A fejezet utolsó 31. verse, a 13. fejezet ellenállhatatlan üzenetének előhírnöke, még jobban lesújthatta őket. A legtöbb fordító felszólító módban érti a görög zélóte igét. Törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Állhat kijelentő módban is, mint az a megállapítás, hogy a korintusiak a fontosabb kegyelmi ajándékok után sóvárognak. Pál már megrótta őket mohóságukért. Lásd 1 Korintus 3.3. A 12. fejezet fennmaradó része átfogó kísérlet arra, hogy hangsúlyozza, a Krisztus testében minden ember és minden ajándék egyenlő értékű. A korintusiak mindig hajlamosak voltak arra, hogy az ajándékok rangsorában a hatásosabbat feljebb értékeljék a hétköznapiabbaknál. Ilyen meggondolásból helyesebbnek tűnik, ha elfogadjuk Wittlengernek ehhez a vershez fűzött magyarázatát és következtetését, idézem. Kétféleképpen lehet ajándékokat kapni és hasznosítani, ha törekszünk rájuk, vagy ha a szeretet által elnyerjük őket. Ma is gyakran felbukkan a korintusi keresztények versengő szelleme, amely felfedezi és használja a lélek ajándékait, de az ilyen gyülekezetek könnyen megkeményedhetnek és túl kritikussá válhatnak. Egyesek kegyelmi ajándékaikkal büszkékednek és lenéznek másokat. Akik pedig ilyen ajándékokra vágynak, azok elcsüggednek, mert alkalmatlannak tartják magukat arra, hogy megkapják. De ha egy gyülekezetben a szeretet irányít és vezérel mindent, akkor a tagok szabadon gyakorolják a maguk ajándékát. és kérnek Istentől még többet, nem a maguk kedvéért, hanem mindannyiuk hasznára. Ez a vágya azoknak, akiket Isten szeretete vezérel. A szeretet útja ezért nem választás kérdése a lelki ajándékok útjával szemben. A lelki ajándékok alapvetően fontosak minden gyülekezet számára, de van egy még kiválóbb út arra, hogy ezeket felfedezzük, és ez az út a szeretet. A kevésbé kiváló út pedig az az egészségtelen vágy, hogy gyülekezetünk eleven és sikeres legyen, elevenebb és sikeresebb, mint a szomszéd gyülekezet, de ebből csak büszkeség, megkeményedés, emberközpontúság és versengés támad. Következik a 13. rész magyarázata. Ha szeretet nincs bennem. A keresztény szeretet egy csodálatos éneke csak akkor bontakozhat ki előttünk a maga teljességében, ha alkalmazzuk egy helyi gyülekezet, mint például a korintusi közösség életére. Esküvői vagy temetési szertartásokon gyakran felolvassák. Előszeretettel veszik elő, mint értékes irodalmat, amikor az alkalom magasztos érzelmeket kíván, de nem keresztény bizonyságtételt. Egyes magyarázók úgy vélik, hogy ez a fejezet egy korábbi alkalommal íródott, és később foglalták be az első korintusi levél szövegébe. Thomas Merton jellegzetesen mutatja be, miként lehet a fejezetet félreértelmezni. Így ír internátusának hajdani lelkészeiről, idézem. Magas, erős, jó megjelenésű ember volt, őszülő halántékkal, nagy angol állal, széles, redőtlen homlokkal. Ez a mondat sugárzott róla. Éljen a fair play és a sportszerűség. Legnagyobb beszéde az első korintusi levél 13. fejezetéről szólt. Ez a fejezet valóban csodálatosan szép, de ő meglehetősen furcsán értelmezte a szöveget. Magyarázata sokat elárult róla, de részben egész egyházáról is. A szeretet szó ebben a fejezetben és az egész Bibliában szerinte egyszerűen gentlemant, úriembert jelent. Más szóval a szeretet a sportszerűséget, a krikettet, az illemet, a megfelelő öltözködést, a késvilla helyes használatát jelentette, és kizárt minden faragatlan durvaságot. Ott állt az egyszerű szószéken, nagy állát a fekete kabátos fiúk fölé emelte és szónokolt. Az ember végigolvashatja Szent Pálnak ezt a fejezetét, és a szeretet szót mindenütt kicserélheti úriemberre. Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha nem vagyok úriember, csak zengő ért vagy pengő cinkbalom vagyok. Az úriember türelmes, jóságos, az úriember nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik. Az úriember soha el nem múlik. Nos, az apostolok bizonyára meglepődtek volna azon, hogy Krisztust azért gyalázták, ostorozták és gunyolták a katonák, azért koronázták tövissel, s végül azért feszítették keresztre, hogy mi minnyájan úriemberek legyünk. Idézet vége. Nyilvánvaló tehát, hogy a 13. fejezetet a korintusiakhoz írt első levél többi fejezeteivel összefüggésben kell tanulmányoznunk. Különben nem lesz több puszta szavaknál. Nemes, sőt megnemesítő szavak, de mégiscsak szavak maradnak. Ezzel szemben, ha egy gyülekezetre vonatkoztatjuk, dinamittá válnak. Hatásukra megmutatkozik bármelyik keresztény közösség minden gyengesége, szakadása, kudarca, bűne. Különös kihívást jelentenek minden olyan gyülekezet számára, amely külsőre sikereket ér el a szolgálatában. Ezek a szavak rendre utasítanak és alázatra kényszerítenek, mert ráeszmélünk, mi az, ami valóban fontos Isten előtt. Visszavezeti Krisztus testét igazi hivatásához. Talán minden gyülekezetnek hasznára válna, ha időnként megvizsgálná magát, közösségi életét e fejezet tükrében. Magasztos nyelvezete és szépirodalmi értéke miatt szükséges, hogy összekapcsoljuk a 12. fejezettel, Pálnak a lelki ajándékokról szóló magyarázatával. Pál röviden azt mondja, hogy a szeretet nélkül még a leghatásosabb, legnagyszerűbb ajándékok is haszontalanok. A szeretet hiányát a legpazarabb lelki ajándékok sem pótolhatják. Mielőtt megnéznénk, mi mindent mond Pál a szeretetről, néhány dolgot előre kell bocsátanunk. Közismert, hogy az Új Szövetség az agapé szót használja a szeretetre, amely korábban nem volt széles körben használatos a görög nyelvben. Éppen azért honosodott meg az Új Szövetségi görögben, mert a názareti Jézusban megjelent isteni szeretet új szót igényelt. Isten szeretete teljességgel felülmúlja a szeretet minden emberi elképzelését és kifejezését. Olyan szeretet ez, amelyik a teljesen méltatlanra irányul. Olyan szeretet, amely attól az Istentől származik, aki maga a szeretet. Ez a szeretet pazarlóan árad ki másokra, és nem fontolgatja, hogy akik kapják, méltóak-e rá, vagy sem. A szerető fél természetéből fakad, nem a szeretet fél valamelyik érdeméből. Jézus szerint ennek a szeretetnek kell jellemeznie és irányítania a keresztény közösség életét, ha az azt akarja, hogy egyáltalán elismerjék keresztény mi voltát. Vesd össze János 13.35. És Jézust Isten fiának, a világ megváltójának tartsák. Ezen alapvető okokból Pál azt állítja, hogy a keresztény közösség élete szeretet nélkül semmi, még a semminél is rosszabb. Első-harmadik vers. Ezt követően arról ír, hogy mi a szeretet, és mi nem az, s hogy mit tesz a szeretet. 4-től 7-ig terjedő versek. Végül élénk színekkel rajzolja meg a szeretet maradandóságát és örökérvényűségét. 8-től 13-ig terjedő versek. Amely túléli azt a két dolgot is, amit a korintusiak a legfontosabbnak tartottak, az ismeretet és a lelki ajándékokat. A szeretet hiánya. Első 3 vers. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő ért vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, és minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és a teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Pál 3 kemény kijelentést tesz az olyan keresztényről, akiben nincsen szeretet. Első kijelentés. Szeretet nélkül megbántok másokat. Első vers. A 8. rész első versében már lefektette azt az alapelvet, hogy a szeretet épít. Ha a lelki ajándékokkal szeretetben, nem pedig versengő szellemben élnek, akkor az a hívő közösség épülését szolgálja. Pál mindig erre hivatkozik a 14. fejezetben, ahol a profitálásról és a nyelveken szólásról beszél. Aki nem szeretetben szolgál a lelki ajándékokkal, az elkerülhetetlenül megbánt másokat. Pál a téma taglalásakor közvetetten utal a görög misztériumvallások korintusi híveire, akik Dionysoszt, a természetistenét, és Kübelét, a vadállatok istennőjét tisztelték. Dionysosznak a természet újjáteremtő energiáit megszemélyesítő trák és frík istennek az imádása orgiába fulló szertartásokon folyt, melyeken állat, esetleg ember áldozatokat szaggattak darabokra, s faltak fel. Hívei, különösen a nők, saját személyiségüket elveszítve azonosultak vele. Idővel Dionysoszt mindinkább a bor isteinek tekintették. Kübelét, a vadon istennőjét szívesen ábrázolták oroszlánok és egyéb vadállatok társaságában. Kultuszának középpontja valószínűleg Frígia volt, de utóbb Rómában is elterjedt. S a korai római birodalom idején, az első században nagy népszerűségnek tett szert, főleg a nők körében. Az istenségek imádói kétségkívül nagy lármát csaphattak Korintus utcáin gongütéseikkel és csattogó cintárnyíjaikkal. A kalkosz ércet jelent, budai zengő érclapnak fordítja, egy részdarab. A kümbalom jelentése cimbalom, budai csengő cintányérnak fordítja. Alkalmatlan a dallam visszaadására, csak egy hangon szóló zeneszerszám volt. Mindkettőt az istenség megidézésére, vagy a démonok elűzésére, illetve a hívek felrázására használták a misztériumvallásokban. Se dallamot, se harmóniát nem lehetett lejátszani velük. Súlyos, egyhangú ritmust vertek, amely támadóan hatott, mint a szűnni nem akaró kutyaugatás. Ugyanilyen agresszívek azok, mondja Pál, akik a nyelveken szólás ajándékát úgy használják fel, hogy nem a szeretet vezeti őket. Akár emberi nyelvekről van szó, ahogy néha tűnik, akár az égi nyelvekről, egyesek eléggé célzatos feltételezése szerint, ha nincs bennük szeretet, akkor inkább taszítóan, nyersen hatnak. Jegyzet. Eldönthetetlen kérdés, hogy a nyelveken szólás ajándéka ténylegesen lehet-e valamilyen értelemben égi nyelv. A Jelenések 14.2-ben János leír egy hangot, olyan volt, mint a hárfásoké, amikor hárfán játszanak, és amely a Sion hegyén történő dicsőítés egyik jellegzetessége volt. Nos, erőtetett dolog volna egy ilyen ige helyet egy ilyen könyvből kiragadni azért, hogy félremagyarázzuk Pálnak 1 Korintus 13.1-ben tett utalását az angyalok nyelvére. Jegyzet vége. Egyes, mások iránt érzéketlen keresztjének ráerőszakolják ajándékukat a gyülekezetre, és semmibe veszik azok érzéseit, akik nincsenek hozzászokva, vagy nem rokon szenveznek ezzel a lelki ajándékkal. Nem a gyülekezet építése a legfőbb szándékuk, hanem sokkal inkább az, hogy saját vágyaikat kielégítsék. Szeretet nélkül semmi vagyok. Amennyiben a szeretetlenség elriasztja az embereket az egyháztól és az evangéliumtól, és ez válik a hatékony bizonyságtétel legnagyobb akadályává egy közösség vagy nemzet életében, úgy a keresztény ember is elveszíti jelentőségét Isten előtt, semmivé válik. Azt a keresztényt, akiben nincs szeretet, Isten nem tudja az ő dicsőségére használni, még akkor sem, ha úgy tud beszélni, mint egy próféta, ha érti és meg is tudja magyarázni az Isten, az ember és a sátán mélységeit. Lásd 1 Korintus 2, 7-11, Jelenések 2.24. Ha sok mindent tud is az igazságról, ha vannak is tapasztalatai, és ha még oly mély és bátor is a hite, mint ami ennek Jézus kívánta, tehát hegyeket mozgató. Vesd össze Máté 17.20. Csábító az a gondolat, hogy Pál talán szónoki túlzást alkalmaz ebben a szakaszban. És itt csupán arról van szó, hogy e fontos ajándékok, profétálás, kijelentés, ismeret értékének és hatásának róvására megy, ha nem hagyja át őket a szeretet. De Pál nem ezt írja. Ő azt állítja, hogy ha hiányzik a szeretet, akkor a szolgálatnak nincs semmi értéke. Lehetek sikeres ember, érhetek el eredményeket, csodálhatnak, elismerhetnek, megtapsolhatnak. Ám mégis Isten és az örökké valóság szempontjából semmi vagyok. A korintusbeliek nyilván úgy gondolkoztak, hogy bizonyos lelki ajándékok birtokosai rendkívül fontos emberek. Nos, nem csak, hogy nem fontosak, valójában semmik. Szeretet nélkül semmi hasznom. Pál két önfeláldozó cselekedetet említ, amelyek igen közel járnak a legtisztább és legönzetlenebb gyakorlatias szeretethez. Ha valaki lendületes mozdulattal szétosztja mindenét, és a hajlandó a testét tűzhalára szánni, az ilyen cselekedetek önmagukban nem képviselnek értéket Isten előtt? Nem nyer velük Isten országa semmit? Nem érdemelnek dicséretet? Nem, feleli Pál. Egyáltalán nem. Mert az ilyen cselekedetek mozgatórugója lehet önérdek is, nem pedig a mások java. Nem nyerünk vele semmit. Hiába az erőfeszítésünk, hiába az áldozatunk. Következik a szeretet természetének leírása, 4-től 7-ig terjedő versekben. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent elhisz, mindent remél, mindent eltűr. Ha a szeretet ennyire alapvető, pótolhatatlan és meghatározó keresztény közösségünk életében, pontosabban kell tudnunk, hogy mi az. Az alábbi négy igevers csiszolt drágakőként ragyog előttünk. Figyeljük meg, hogy Pál igékkel írja le ezt a fajta szeretetet. Aki szeret, az valamiképpen viselkedik. Bizonyos dolgokat megtesz, másokat pedig nem. Éppen azért, mert ilyen emberré alakítja Isten szeretete, amely a Szentlélek által áthatja a szívét. A gyülekezet minden tagja számára ezek a tulajdonságok, ezek a cselekedetek a legfontosabbak. Ha ezek hiányoznak, a még oly tevékeny, sikeres és népes gyülekezet is elerőtelenedik, legyengül, sőt még szét is eshet. Pál folyamatos jelen időben írja le az állandó ismétléstől fokozatosan meggyökeresedő és szokássá érlelődő cselekedeteket és magatartás formákat. Megszokottnak, nyilvánvalónak, szinte elcsépeltnek hangoznak, holott talán a legnehezebben gyakorolható szokások ezek. Nem véletlen, hogy a négy igevers tökéletesen illik Jézus jellemére és senki máséra. Erre akkor döbbenünk rá, ha a szeretet szó helyére mindenütt Jézus nevét illesztjük a szakaszba. Majd a kirívó ellentét érzékeltetésére eljátszuk ugyanezt a saját nevünkkel is. Ennél az igeszakasznál több író igénybe vette Bart Károly altcímeit, és mivel nehéz jobbakat ajánlani, mi is ezeket használjuk. Az igeszakasz első két megállapítása azonban olyan, mintha a téma bevezetése lenne. A szeretetnek nagy szíve van, és merő jóságot cselekszik. Így mondja pontosan a görög szöveg. Az ilyen, vagyis a türelmes és jóságos szeretet szembe tud nézni a bennünk és körülöttünk levő sötétséggel, mégpedig három irányban. Szeretet és a bennünk levő sötétség. Szeretet és a másokban levő sötétség. Harmadszor, szeretet és az Istenben levő látszólagos sötétség. Vegyük tehát sorra ezeket. Szeretet és a bennünk levő sötétség. 4-5-ös vers. Pál 5 tagadószót használ, egyet-egyet minden ige előtt, és ezzel azt hangsúlyozza, hogy az igazi, a krisztusi szeretethez hozzátartozik, hogy az ilyen idegen tulajdonságok miben létét felismerje, és azokat határozottan, ellentmondást nem tűrően megtagadja. A szeretet egyszerűen nem cselekszik így. Nem ad helyt az irigységnek, a kérkedésnek, a felfúvalkodásnak. Ellenáll a durvaság vagy az önzés kísértésének. Az emberek között elterjedtek-e viselkedés formák? Jézus azonban nyomás vagy provokáció hatására sem engedett nekik. Ez a szeretet útja. Ezen kell járnia Jézus minden követőjének. Pál a 12.-11. fejezetekben, legalábbis közvetetten, utal a korintusi gyülekezetben belül tapasztalható irigységre, büszkeségre és önzésre. Ezek a bűnök újra meg újra felbukkannak. Az emberek nehezen viselik el mások sikerét, áldásait, ajándékait. Elégedetlenek a maguk helyével és lehetőségeivel. Versengenek egymással a nagyobb helyért, a komolyabb megbecsülésért és elismerésért. Ezzel szemben Jézus nyugodtan végezte azt a munkát, amelyre elhívása szólt. Örült mások növekedésének és sikerének. Érzékeny bölcsességgel bátorította őket a továbbhaladásra, de sohasem alázott meg, sem el nem vetett senkit. Soha nem érezte szükségét, hogy túljátsza a szerepét, vagy hogy önmagát dicsőítse. Amikor eltúlozva, felnagyítva taglaljuk, hogyan használ minket Isten, azzal eláruljuk, mennyire nem bízunk abban, hogy ő elfogad. A szeretet nem kérkedik. Jézust mintha sohasem érdekelte volna, hogy kap-e elismerést. A jogait pedig végképp nem akarta érvényesíteni. Hírnevét és eredményeit teljesen Isten kezébe tette le. Szabad volt ahhoz, hogy ne ragaszkodjék a maga útjához, hanem rábízza magát arra, aki igazságosan ítél. 1 Péter 2.23. Különösen akkor, amikor mások elutasították és megalázták. Pál néhány gyakorlott vonással megrajzolja az olyan ember portréját, aki a lényét betöltő isteni szeretetből cselekszik. Eközben rámutat a korintusi és a mai egyházi élet sokféle önzésére. Isten szeretetében elemi erővel élhetjük át, hogy ő elfogad minket olyannak, amilyenek vagyunk. Ezért egyedül ennek a szeretetnek a világosságában láthatjuk meg és vethetjük el saját énközpontúságunkat, és kereshetjük a fényt, amely belső sötétségünket megvilágítja. Isten szeretetében nincs helye annak, hogy a saját jogainkhoz ragaszkodjunk, ajándékainkat megvessük, testvéreinket irigyeljük, vagy közönösen és bántóan viselkedjünk velük szemben. Ez a szeretet minden esetben kifelé, a mások szükségletei, érdekei felé fordít minket. Ha észrevesszük, hogy viselkedésünk, magatartásunk kárára van a másiknak, vagy sérti őt, a szeretet arra indít, hogy Isten kegyelmével felülkerekedjünk-e belső sötétségen. Nincs olyan gyülekezet a világon, amelynek ebből a nagyon alapvető célból ne volna szüksége több szeretetre. Szeretet és a másokban levő sötétség. 5.-6. versek. Pál szerint háromféleképpen engedhetünk utat annak, hogy mások gyengességei, bűnei és kudarcai szeretetlenségbe kényszerítsenek. Mindenek előtt vannak olyan emberek, akik talán nem szándékosan, talán tudtukon kívül, de szüntelenül és kivéthetetlenül ingerelnek bennünket. Nagy a kísértés, hogy őket okoljuk ránk gyakorolt hatásukért, ahelyett, hogy becsületesen szembenéznénk saját ingerlékenységünkkel. Jézus itt is utat mutat nekünk azzal, hogy türelmesen elhordozta a 12 tanítványt, akiket mindvégig szeretett. János 13.1. Ha igazán az Úr szeretetével szeretünk valakit, akkor sokkal inkább az erősségeit és a benne levő lehetőségeket vesszük észre, mint a hibáit és gyarlóságait. Ha olyat tesz vagy mond, ami haragot vált ki belőlünk, akkor sem felejtjük el, hogy kicsoda az illető a Krisztusban, és a történteket nem nagyítjuk fel annyira, hogy elveszítsük tisztánlátásunkat. Másodszor Pál a másokban valóságosan meglevő rosszra utal. Hozzánk hasonlóan más keresztények is vétkezhetnek, megsértik Isten törvényét. Bizony megeshet, hogy ezt közvetve vagy közvetlenül mi is megszenvedjük. Létfontosságú, hogy felismerjük, mennyire veszélyes, ha valósággal megragadjuk az ilyen viselkedést, ha kárőrvendve figyeljük mások kudarcát, vagy ha egyenesen listát vezetünk mások rossz cselekedeteiről. Az 5. vers logizetai felrója szava körülbelül annyit jelent, hogy könyvelést vezet. A szeretet ezzel szemben elfelejt, megbocsát, és nem tartja nyilván az ellene irányuló szavakat és tetteket. Harmadszor Pál arra hívja fel a figyelmünket, hogy általában hogyan viszonyulunk a bűnhöz és a gonoszsághoz. Az emberi természetnek van egy visszataszító vonása, amelyre az újságírók többsége még rá is játszik és kiszolgálja, hogy valósággal élvezi a rosszat, különösen másokban. Beleeshetünk abba a csapdába, hogy nem a jónak és az igaznak örvendezünk, hanem annak, ami sötét, ami szennyes. Hamis vigaszt nyújt a mások kudarca, elbukása. Feltehetőleg azért, mert úgy képzeljük, hogy ezzel magunk is újabb haladékot kaptunk arra, hogy eljátszogassunk a bűnnel. Ellentéte ez a szeretetnek, amely arra vágyik, hogy mások kitartását és növekedését lássa. Elszomorodik és bánkódik, ha a másik elbukik. Viszont együtt törül az örvendezőkkel, és együtt sír a sírókkal. Különösen veszedelmes dolog, és Pál többször is elítélően szól a pásztori levelekben a pletykálkodásról. A szeretet nem fecseg, és főleg nem olyan ürüggyel, hogy csak ima témát kíván előadni. A szeretet sok bűnt elfedez. 1 Péter 4.8. Szeretet és az Istenben levő látszólagos sötétség. A négyszeres mindentből kiderül, hogy a szeretet nem emberi tulajdonság, hanem magának Istennek az ajándéka. Mindennapjaink különböző körülményeiben és sokrétű kapcsolataiban Isten Jézusban megjelent szeretetek tehet képessé arra, hogy elfedezzünk, higgyünk, reméljünk és tűrjünk. Isten gyakran kéri a keresztény embert, hogy vegyen a vállára terheket, sokszor mások terheit, és de minden esetben olyanokat, amelyeket már maga Isten is hordoz. Ilyenkor kétségbe esetten kérdezzük, miért, Uram? Nos, a szeretet feláldozza azt a jogot, hogy lázadjon Isten ellen, még ha ki is öntjük előtte a szívünket. Amikor alig van valami, ami a hitünket bátoríthatná, a szeretet elsősorban akkor ad erőt, hogy a sötétben járva is bízzunk, hogy a kétségek hegyén átvergődve eljussunk a túloldalra. Tudva, hogy az Atya vezet, és végül megmutatja majd a maga dicsőségét. A szeretet még arra is képessé tesz, hogy bármilyen sötétnek tűnjék is a helyzet, teljesen bizonyosak legyünk abban, hogy Isten nem tévesztett utat, és reményteljes jövőt ad nekünk. Jeremiás 29.11. Történjék bármi, kitartunk, mert ennek mindig célja van. Isten formálja rajtunk fia Jézus képmását. Oswald Chambers írja, Isten mindig közönséges utakon, módokon és közönséges embereken keresztül ostromol bennünket. Csak az Isten iránti szeretet, melyet az ő felénk áradó szeretete kelt bennünk, tudja fenntartani, és mindennapi életünkben vezető szerephez juttatni az ilyen hitet, az ilyen reménységet. Amikor ismét ráeszmélünk, hogy Jézus így szeret bennünket, hogy mindent elhordoz, amivel megterheljük, továbbra is áldatosan hisz és bízik bennünk, és eltűrte értünk még a keresztet is, akkor újra neki bátorodunk, és megértjük, hogy csak az ő szeretete tarthat meg, s tesz olyan emberekké, olyan gyülekezetté, amilyenni az ő akarata szerint válnunk kell. A szeretet végtelensége. 8-13. Terjedő versek. A szeretet soha el nem múlik, de legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Ha csak nyomokban is, de marad bennünk valami, ami azzal láthat, hogy ilyen szeretetre az emberek maguktól is képesek, akkor a 8. vers végképp eloszlatja ezt a hiedelmünket. A szeretet soha el nem múlik. A görög piptei szó azt jelenti, hogy ledől, összeomlik. Ez a szeretet a legerősebb, legkitartóbb nyomása sem szűnik meg. Ez a szeretet a halálon túl, az örökkévalóságban is folytatódik. Ez Isten szeretete. Pál minden korintusi és más keresztény előtt világossá kívánja tenni a szeretet elsődlegességét. Ezért a korintusiak toplistájának élén szereplő első három lelki ajándékot hozza fel példának: a nyelveken szólást, a profétálást és az ismeretet. Vagy megszűnik a jelentőségük, vagy fel fognak oldódni az örökké valóság tökéletességében. Mert amikor eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. 10. vers. Pál kétféleképpen szemlélteti ezt az általános igazságot. Először a gyermekből érett felnőtté növekedésre utal. Másodszor ellentétbe állítja a tükörkép szemlélését azzal, amikor majd szemtől szembe látjuk a tükörkép eredetiét. Abban a korban a tükrök fényből készültek, és kétségtelenül homályos, tökéletlen képet adtak. Nos, a legjobb tükör képe is semmi a valóságos találkozáshoz képest. János elmondja, hogy amikor színről színre látjuk Jézust, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. 1. János 3.1.2. Tehát önmagunk tökéletes megismerése csak akkor következik el, amikor meglátjuk Jézust, és olyan teljes és hiánytalan ismeretünk lesz róla, ahogy ő most ismer minket. 12. vers. Amíg nem látjuk Jézust olyannak, amilyen valójában, nem vagyunk érett felnőtt keresztjének. Kegyelméből sokféle ajándékot kaptunk, melyek révén még a halandó élet korlátai között is többet láthatunk dicsőségéből és akaratából. Mindezek az ajándékok az Isten természetébe és szándékaiba való betekintés eszközei. Minden ajándék azt a célt szolgálja, hogy egyre érettebbé váljunk. De Istennel való kapcsolatunknak jelenleg az a motorja, hogy ő ismer minket, és nem fordítva. Jegyzet. Lásd Galata 4.9-et, ahol Pál saját magát helyesbíti ezzel az igazsággal kapcsolatban. Jegyzet vége. Egy napon azonban mi is ismerni fogjuk őt. A korintusiak fő erőssége a nyelveken szólás, a profétálás és az ismeret volt. Pál azonban a hitre, a reményre és a szeretetre helyezi a hangsúlyt. Ez az a három érték, amely megmarad.